Úgy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Most július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapád falváról. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a Városi Templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasúti és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatna az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tisza párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tisza párt egyértelműen megszegte a választási ígéretét, azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 13. részét Tóth Levente színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Neil Boyd, Egek, mit évő legyek. Egy héttel később ott álltunk Dudleswell atyával a templomban egy új, szelídnek tűnő gyontató szék előtt, amelyen a Charles Dudleswell atya név díszelget. Két lámpája volt, egy vörös és egy zöld, hogy jelezze foglalt vagy szabad. Nos, Neil atya, ehhez mit szól? Beszívtam a lélegzetemet, ahogy elváratott tőlem. Igyekezzen befelé, és kipróbáljuk. Valami ilyesmit mondhatott. Nem voltam benne biztos, mert a viasz, olívaolaj és vatta kombinációja a fülemben feljogosíthatott volna egy hallásjavító készülékre a betegbiztosítónál. Ezúttal néhány kevésbé megbotránkoztató bűnt mondtam el, és lényegesen halkabb hangon. Megint megdöngette a gyóntató széket, csak annyit vettem ki a szavaiból, hogy hangosabban. Mindent elkövettem, hogy az áru megéri a pénzét, csak akkor hallgattam el, amikor kinyitotta az ajtót és rám kiabált. A légiriadónak vége! Lázár, kelj fel! Nyilvánvaló volt, előzőleg már többször felszólított, hogy álljak le. Kint mondott valamit, amit kértem, hogy ismételjen meg. Nélatya, nagyon örülök, hogy kezd megjavulni. Mosolyogtam, és ő lassan tagolta. Mi a nyavaja van magával? Mondtam, mi bajom. Süket? A saját gyónásomat sem hallottam, atyám. Erre azt hiszem, ezt mondhatta. Minden esetre megúszta, hogy megbotránkoztassa önmagát, újra tagolta. Menjen el déli doktorhoz, és fújassa ki a fülét, bólintottam. És mi lesz az új Miki megvételével, atyám? Füléhez tartotta a tenyerét. Hogyan? Az új Mikiről beszélek, atyám. Beszéljen hangosabban, fiam, tagolta lassan. Nagyot hallok, érti? Azután megenyhülve elmondta, legalábbis úgy értettem, hogy eldöntötte, megveszi az új Mikit. A biztonság kedvéért még egyszer megkérdeztem. Hogyan, atyám? Utolsó mondatához nem fért kétség. A fenébe is, Níl atya, azonnal menjen déli doktorhoz, és mutassa meg neki a fülét. Magával beszélgetni majdnem olyan gyötrelmes, mint Mrs. Springel. A kopasz, pocakos déli doktor olyan hamisítatlanul ír volt, mint egy szál lóhere. Azon a szombaton a polcán egy félig üres viszkis üveg állt és egy használt pohár. A szája sarkában égő cigaretta lógott. Az első fül kész, mondta, a bal kezében tartott kis fémtálba úszó sárga mellékterméket szemlélve. Jobbjában hatalmas részfecskendőt tartott. Elég viasz van itt már, akár három magas kaptár felépítéséhez is, Kannenmarában. Magában monológizált, nyilván abban a hiszemben, hogy semmit nem hallok. Ez azonban nem így volt. Most már csak löketekben jött rám a teljes süketség. Valamit meghallottam abból, amit mondott például. Pillanatnyilag olyan süket, atyám, mint egy vipera, és ezért magánál fogok gyónni, az üvegre mutatott. Egy kis itóka, atyám? Ah, persze nem. Bánja, ha én kortyintok egyet? Tudja, nálam a száj van. Újabb háromszoros adagot öntött magának, és rám emelte a poharát. Egészségére, atyám! Egyetlen nyeléssel kiürítette a poharát, anélkül, hogy a cigarettát elmozdította volna a szájából, aztán lecsapta a poharat, és reszkető kezébe vette a fecskendőt. Enélkül a tömény orvosság nélkül ideg góc lennék, ezzel beillesztette a résztorpedót a másik fülemben. Lelkem, fülei süketek a mindenható intésére, hogy adjam fel az italt. Édes Jézusom, hiszen egy öreg botot már nem lehet kiegyenesíteni. Maradja nyugton, atyám! Charles, tisztelendő plébános urunk, elégszer leadta nekem a vészjelzést, és oda támasztotta a létrát az égő épület mellé, de hiába mindent látja. Nyilván úgy fogom végezni, hogy körülöttem lobognak majd a lángok, és még egy barátságos szikra sem akad majd, amivel meggyújtsam a cigarettámat. Bevilágított zseblámpájával a fülembe. Na, egy-két perc múlva feltörnek a buborékok. Semmi sem történt. De már is eleget hallottam. Sajnáltam az öreg déli doktort hiába való kísérleteiért, aki felesége halála után megpróbálta abba hagyni az ivást. A hallásom miatt is aggódtam. Mit jelent ez a természet ellenes belső csendfal? Attól féltem, nem döfte keresztül a dobhártyámat, és nem süketítette meg egész életemre. Ekkor gyors egymás utánban két kisebb pukkanás hallatszott egyenként a füleimbe. Olyan volt, mintha egy a Piccadilly Circusre nyíró hangszigetelt ajtót hirtelen kinyitottak volna csúcsforgalom idején. Pukkantak, ugye? Harsogta déli doktor. Bólintottam, és elképedve dörgöltem a füleimet. Minden zaj kristálytiszta lett, hatalmasra felnagyított. Próbálja megfésülni a haját, javasolta a doktor. Végighúztam a fésőt a hajamon. Ez olyan hangot adott, mintha óriások kiterített szalmán másznának keresztül. Déli doktor azzal jutalmazta meg magát, hogy színültig töltötte a poharát. Néhány napig, míg meg nem szokja atyám, a villanyborotvája úgy sivít majd, mint egy légfűrész. Megállt, hogy poharát egyenesre állítsa. Receptem van rá, magyarázta, és majd hallani fogja a vérkeringését is, és mindenki másét is, 3 mérföldsugarú körön belül. A doktor ezután inogva letérdelt, keresztet vetett, de vigyázott, nehogy kiöntsön egy csöppet is. Na most pedig áldjon meg, atyám! Úgy éreztem, megérdemel mindenfajta lelki jutalmat. Ahogy hálásan ott álltam fölötte, lehajtott a széles, lapos, ráncos koponyáját. Aznap este, amikor Dudleswell atya kitálalta a vacsorát, elegáns kis dobozt pillantotta meg a terítéke mellett az asztalon. Mielőtt hiába vesztegetném értékes lélegzetemet, mondta a tenyere mögül, mondja meg, süket-e még, vagy nem? Kínosan jól hallom magát, atyám, válaszoltam. Tudni akarta, hol voltam délután. Az emberek eljöttek, hogy felszereljék a hangszóró rendszert a templomba. Elmeséltem látogatásomat Déli doktornál. Na, jól meg volt olajozva? Kérdezte. Alaposan. Na jó, hogy ő meg volt, azt tudom, a maga fülében lévő viaszra gondoltam. Büszkén kinyitotta a dobozt, hogy megmutassa az új miniatűr Mikit. Na, látja, itt van Nél atya, könnyű, mint a pihe, tiszta, mint a harang. Kiemelte és a nyakába lúgatta. Úgy működik, mint a varázslat. Süketek, halottak is meghallják. Megrázta a csengőt. Hol van Mrs. Spring? Egy pillanatig hallgatóztam, aztán felvilágosítottam. A hátsó ajtóban szóváltása van Mrs. Davis-szel a Woolworths-ből. Mrs. Spring épp most hordja le. Amit alig, ha engedhet meg magának, mondta Dudleswell atya, elmerülten gyönyörködve a mikrofon szépségében. De honnan tudja ezt Neil atya? Anélkül, hogy megvárta volna a válaszomat, az ajtóhoz ment és kikiált. Mrs. Spring! Ahogy a ház asszonya szaladva megérkezett, morogva megjegyezte, ez a nehéz lovasság rohama. Beszélj, uram, mondta lélekszakadva Mrs. Spring, hallgatja te szolgálód. Neil atya, semmi nem vidít fel jobban egy házat, mint egy kötelességtudó asszony. Nos, Mrs. Spring, úgy határoztam, hogy tekintettel az itt hemzsegő rengeteg tolvajra, ezt az új mikrofont a polcomon fogom tartani, és nem a sekrestjében. Most elmehet. Hová? Kérdezte Mrs. Spring elbámulva. Ne hozzon kísértésbe, asszony, válaszolta. Mrs. Spring szinte kántálta, bárcsak Isten az ő irgalmában kinyújtaná a kezét, Dudleswell atya is lesújtana magára. Egy tökéletebb vagyok, mint valaha, viszonozta az atya, hogy takarékoskodom, és elküldöm magát Amerikába. Mikor Mrs. Spring egy maga választott a rendeltetési helyre távozni készült, utána kiáltott, és Mrs. Spring, holnap reggel 2 korai misét mondok. Nem akarom, hogy Neil atya elaludja a felkelést. Ha maga felkel volna, olyan kedves, és kopogtatna a nyelvével az ajtaján. Másnap reggel, mikor lefelé rohantam, majdnem összeütköztem Mrs. Springgel, aki a 8 órás miséről jött éppen haza. Na, hogy hangzott az új mikrofon, Mrs. Spring? Borzalmasan. Borzalmasan? Évek óta először a prédikációja minden szavát hallottam. Még én lehajoltam, hogy a reverendám utolsó gombjait begomboljam, szomorúan elmélkedett. Na, még jó, hogy ez az ember nem gyakorolja azt, amit prédikál. Hát nem tudnám elviselni. Rituális mozdulattal kitártam a karomat. Még a borotván dübörgésén keresztül is hallottam a Dominus Vobiscumját. A templomban kezdtek a padok megtelni. Megkönnyebbülten láttam, hogy még nem késtem el. Senki nem várt a gyóntató székem előtt. Beléptem, leültem, kivettem a vattát a fülemből, melyet még védekezésül viseltem a zaj ellen, és elkezdtem a breviáriumomat mondani. Áldj meg, atyám, mert vétkeztem. Női hang volt. Meglepődtem, mert nem hallottam, hogy bejött volna valami gyónó. Felemeltem a jobb kezem, hogy megadjam az áldást, de ezt más valaki folytatta. Dudleswell atya. Dominus sit in corde, in nomine patri et fili et spiritus santi. Amen. Mikor gyónt utoljára? Tudtam, hogy hallásom néhány órája megjavult, de ilyesmire nem voltam felkészülve. Tisztán hallottam mindent, amit Dudlesville atya állítólagos hangszigetelt gyóntatófülkében történt, tőlem vagy 15 méternyire. A gyónó folytatta. Két hete, atyám, és ezek a bűneim, néhány fehér hazugságot mondtam. Ilyen dolog nincs, mondta Dudlesville, atya, minden hazugság fekete, hogy ezt jól tudja. Néhány kisebb fekete hazugságot mondtam. Ráolvasott, hogy semmilyen hazugság, akármilyen szín árnyalatú, nem lehet kicsi. Visszadugtam a vattát a fülembe, de semmi nem használt. Noha tanulságos volt figyelni, hogyan működik mesterem, jó lelkiismerettel alig ha hallgathattam a gyónó vallomását, mikor nem voltam abban a helyzetben, hogy feloldozzam. Kevesebb aprót adtam vissza a boltban, atyám, mondta a nő. Mennyi az a kevés? Csak pár krajcár egy bélszínnél, atyám. Ekkor vált előttem világossá, hogy a gyónó Mrs. Conroy a hentes felesége. Miután azonosítottam, még kevesebb jogom volt rá, hogy ott üljek és hallgassam a nem nekem szánt bizalmas közlendőit. Kilöktem a gyóntatószék ajtaját, hogy sietve visszamenjek a házba. Azonnal észleltem a villamossággal telített légkört a templomban. Dudlesville atya még nyakában viselte a hordozható mikit, és elfelejtette kikapcsolni. Vagy ez történt, vagy a hívek összessége szintén túlérzékeny hallással volt megáldva. Dudlesville atya épp így szólt. A csak az ördög szava, kedvesem, de ezt jóvá fogja tenni, ugye? Hadd gondolkozzam. Még gondolkozott, a hívek különböző érzelmektől indítatva kezdtek Dudlesville atya gyóntatószéke felé fordulni. Volt, aki nevetett, volt, aki összeráncolta a homlokát. Egyik hölgy a szája elé tartotta a zsebkendőjét, miközben kezéről ott himbálózott a rózsafüzér, egy másik ujjával dugta be a fülét. Egy gyerek fennállt a padon, és egy játékvonattal mutogatott Dudlesville atya irányába. A leghelyesebb az lesz, úgy gondolom, határozta el Dudlesville atya, hogy ezen a héten néhány bevőnek kevesebbet számít fel. Ezzel jóvá teszi, amivel túlfizette őket a múlt héten. Megteszi? Megláttam Mr. Conroyt Dudlesville atya gyóntatószéke mellett. Mozdulatlanul állt, mint egy darab szikla. Az álla szinte a mellét érte, míg belülről kihallatszott Mrs. Conroy hangja. Ígérem, hogy megteszem, atyám. Van még valami? Kérdezte Dudlesville atya a gyakorlott gyóntató enyhe életuntságával. Eddigre már Lábujhegyen osontam a hívek mögött Dudlesville atya gyóntató széke felé. A középső hajón áthaladva gondom volt rá, hogy lassan térdet hajtsak. Mindentől függetlenül ez néhány értékes pillanatot adott, hogy gondolkozhassam, mit kellene tennem. 3 fontot a háztartási pénzemhez tettem a férjem bevételéből, atyám. Mr. Conroy arca bosszúságot tükrözött, de valamennyire megenyhült, mikor Dudlesville atya azt mondta a feleségének, ezt vissza is kell adnia. Van még valami, ami nyugtalanítja, kedvesem? Igen, atyám, azt hittem, csütörtökön péntek van. Hol ebbe a bűn? Hát az van, hogy húst ettem, noha azt hittem, péntek van, így nem tudom, ez bűn volt-e vagy nem. Dudlesville atya nem volt bizonytalan. Ha ezt bűnnek gondolta, bűnt követett el. Odaértem Mr. Conroyhoz, megfogtam a karját, és kértem, jöjjön velem. Kikapcsoljuk a hangszórót, mondtam. Így nem ártjuk bele magunkat a gyónásba. A szemem sarkából láttam, hogy Mr. Batsford, a temetkezési vállalkozó feljebb a templom hajójában, először csak oldalok felénk, majd határozottan sietni kezd. Majdnem felborított bennünket Mr. Conroy-jal. Jó reggelt, atyám, szólt oda hozzá, majd Mr. Conroyhoz. Bocsánat, Bill. Ahogy felfelé siettünk a templom hajójában, Mrs. Conroy éppen ezt mondta, csak egy-két deka lehetett, és csirke volt. Na is, kérdezte Dudlesville atya, a csirke nem igazán számít húsnak, ugye, atyám? De igen, állította Dudlesville atya, éppen amikor elkezdtem vizsgálni a hangszórót a szószék oldalán. Aj, bárcsak ott lettem volna, amikor a berendezést felszerelték. De a csirke a tojásból jön, atyám. Na, régóta tudom, hogy a csirke a tojásból jön, kedvesem, bár az egyház még nem döntötte el, melyik lett előbb. Van ennek valami jelentősége? Mikor megmondta Mr. Conroynak, hogy a hangszórón nincs kapcsoló, kérte, hogy húzzam ki a drótot. Láttam, nincs más választás. Húztam. Ahelyett, hogy elszakadt volna a drót, simán jött tovább. A csirke a tojásból jön, érvelt Mrs. Conroy, és tojást lehet enni pénteken. Ha a halak húsgombócot tojnának, akkor sem ehetne húsgombócot pénteken. Kétségbeesésemben megkérdeztem Mr. Conroyt, nincs egy kése. Nem volt. Megkérdeztem egy hölgyet, az első padban nincs-e ollója, és ő előhalászott egyet a kézitáskájából. Mikor diadalmasan feltartottam, hogy megmutassam Mr. Conroynak, Mrs. Conroy, akinek fogalma sem volt róla, milyen erőfeszítéseket teszünk, hogy megmentsük, ami még megmaradt a becsületéből, még mindig makacsul állította, hogy a csirke nem hús. Ide figyeljen, mondta elkeseredve Dalzwell atya. Árulnak a boltjukban csirkét. Igen. Na, akkor a csirke hús. De mi tojást is árulunk, atyám. Gyónási szempontból, mondta nyomatékosan Dalzwell atya, a pápa úgy döntött, hogy a csirke hús. Mrs. Conroy megadta magát. Akkor áldjon meg, atyám, mert vétkeztem. Van még valami más is? Hálát adtam az Istennek, hogy sose fogjuk megtudni, mert abban a pillanatban elvágtam a drótot. Mr. Conroy-jal felsóhajtottunk, mint akik jól végezték dolgukat. Okoztunk némi anyagi kárt, de ez könnyen helyrehozható. A fő dolog, hogy nem ártottuk magunkat bele a krisztusi megbocsátás szentségébe. Amikor ösztönszerűen baráti készfogásra nyújtottam a kezem Mr. Conroynak, Mrs. Conroy közben így szólt. Még gondolkozom, atyám, hát ha még be kellene vallanom. Mr. Conroy-jal elképedve néztünk egymásra, majd a második hangszóróra. Térdet hajtottunk az oltári szentség előtt középen, és megálltunk a hangos beszélő alatt. Sokkal magasabb volt, mint az első, és lentről nem látszott körülötte semmi drót. Ha felálltam volna a hentes vállára, épp elértem volna, viszont leeshettem volna, és eltörhettem volna a lábam. Hozzon egy széket, mondtam, és ő kétségbeesve nézett körül. Ekkor következett a döntő csapás. Elfogódottságtól folytott, de az egész templomban tisztán hallható hangon Mrs. Conroy folytatta. Újra házasságtörést követtem el a múlt héten, atyám. Egy úrral, mondta diszkréten Dalzwell atya, aki azt mondja, nem a férje. Rettenetes volt. Feladtam minden elképzelést, hogy széket keressek meg, drótokat, és lábújhegyen rohanni kezdtem Dalzwell atya gyontató széke felé. A temetkezési vállalkozóval, atyám, mondta Mrs. Conroy. Nem akarom tudni, mivel foglalkozik a bűntársa. Én nem akartam megtenni. Nem akarta. Ő vett rá. Nyafogott Mrs. Conroy. A temetőben, atyám, valahogy nem látszott rendjén valónak ott a tiszafa alatt, és közben minden sírkő ránk merett. Dalzwell atyát nem tántorította el hivatása gyakorlásától-e szép szemléletmód. Hányszor? Kérdezte. Két ízben kétszer, atyám, kiszünetet tartott, mielőtt folytatta, és egyszer majdnem, atyám. Ezt hogy érti? Kérdezte tanács talanul Dalzwell atya. Hát, kezdték már becsukni a temetőkapukat, atyám. Értem. Már ott voltam Dalzwell atya gyóntató széke mellett, de tisztában voltam vele, elkéstem, hogy megzavarjam ezt a példaként szolgáló kikérdezést. De még így is nagy erőfeszítésembe került, hogy berontsak valaki gyónásába. Összeszedtem a kellő bátorságot, miközben Mrs. Conroy éppen befejezte. Azt mondta, nem akar itt maradni egész éjjel, ahogy egész nap teszi, atyám. Feltéptem az ajtót. Ott ült Dalzwell atya fehéringben, bíbor stólával, nyakában az új Mikivel. Tekintetem két nagy szemmel találkozott, megdöbbenésükben egész lószerűnek tűntek. A nyakában lógó mikrofon zsinórjához nyúltam, de mivel az olló még ott volt a kezemben, nem tudta, megfojtani akarom-e, vagy elvágni a nyakát. Elment az esze, Neil atya? Egyetlen szó nélkül letéptem róla a zsinort. Vajon el tudom-e valaha is felejteni Dalzwell atya döbbenetét, mikor derengeni kezdett benne, hogy hosszú és tiszteletreméltó papi pályafutása során első ízben elárulta a gyónási titkot.
Egek, mit évő legyek című regényének 13. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Műsorunkat csütörtökön 0:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szívem mindörökké áld, olyan jó dicsérni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élek. A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké áll.
és a türelmet hosszú, szerelmet még és az égig ég. Nem szűnök énekelni jóságotról. Tízezer okom van, hogy ez a test elgyengül, erővel hagy utam véget ér, a lelkem mégis téged átkép nélkül.
Hány évig?
Tízezer évig, és mind örökké. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Szentgyógy még soha még, őt dicsér, a lelkem csak téged áld. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Szentgyógy még soha még, őt dicsér, a lelkem csak téged áld. A lelkem csak téged áld. A lelkem csak téged áld.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.